felé élénk széllel. Éjszaka 6-13, napközben 19-23 fok várható. Részletes híreink a híradó.hu oldalon olvashatók.
A hírek után
a műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz,
és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, 9 múlt pár perccel, ez már a mai Kultúrfitness. Ebben az órában szóba kerül majd többek között a néptánc, egy regatta és a Nemzetébresztő című előadás is. Széchenyi Krisztián táncművész, koreográfus és producerrel beszélgetek. Mindjárt kezdünk. Hello, Szandi Roland vagyok.
Kultúrfitness.
Humán erőforrás program kizárólag magyar zenékkel és Szandi Rolanddal.
Ez a Petőfi Rádió.
Hagyjatok! Szóval
mindenki a teremben hangosan ordít, aztán aki szorodott mentől a sorbít. Szó mi? Úgyis azok körülbelül 8.
Ez nekem egy ceremónia, beleszólni a ceremónia, beleszólni a kellett persze ennek a két fok. Jó, mi ez az ódiva kategória? Mulet meg a trapis fa, mert egyszerűen most adja.
Szóval voki-toki, mondom oki-doki. Hát nem most kellene engem kiokítani. Ez így monitorokon pörög a full a sázi mozi. Kimennék segíteni, de
partner. Nem kellene fegyverek, de mi leszünk így is a tettesek. Szíveket lopnak a gangsterek, kezeket fel, ezek bankrablás. Ti vagytok a nyertesek, pillanatig sem hesszelek. Szíveket lopnak a gangsterek,
Szani Rolanddal.
Ma is írtam párdat, csak hogy érezzem, hogy még mindig mozog valami én bennem. Mert nélküled nem ismerem most magam igazán, hogy megdörök.
az évből érzem borúgáltál, mert elfelejtenélek, visszajössz a széllel, minden egyes éjjel bőröm alatt érzem. Jó, most jön a viány, és jó, nincs kivet akár, mert tarzul az ég, igen gyűlik ott fenn, belefáradtam, már nem bújok el, látó. Jön a viány.
Rám se nézel, nem is kérded, hogy vagyok én. Házat nézve látom éppen, hogy már más vár hazarád, de nem bánt. Majd az idő meggyógyít, addig csak képzelem, nem kétkedem, ó, nem kétkedem. Mert elfelejtem élem, de visszajössz a szélem, minden egyes éjjel, a bőröm alatt érzem.
Jó, most jön a
jön a VR.
Kultúrfitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is, abban is a Kultúrfitness, és ebben az órában, hölgyeim és uraim, a színpad világában, a tánc világában és a legnagyobb magyar világában fogunk kalandozni. Kossuth mondta Széchenyiről, hogy a legnagyobb magyar, és az egyik egyenesági leszármazott már itt ül velem szemben a stúdióban, Széchenyi Krisztián. Köszöntelek, de jó, hogy jöttél, hello.
Nagyon szépen köszönöm a meghívást, és köszöntöm a hallgatókat.
Kezdjük azzal, ami most nagyon aktuális az életedben, az életetekben. Eleddig táncművészként, illetve színpadi emberként vettél részt a különböző színpadi produkciókban, a művészeti világban, és akkor most producerré váltál, váltatok a kedves feleségeddel. Kitaláltátok, hogy mi lenne, ha születne Gróf Széchenyi Istvánról egy darab, és akkor megkerestétek a megfelelő embereket. Így született a Nemzetébresztő.
Így van, ez számunkra egy teljesen új, ugye mi eddig mindig csak a színpadról voltunk jelen, mint alkotók, úgyhogy ez nekünk egy teljesen új feladatkör, és egy nagyon felelősségteljes feladatkör egyébként. Valóban, ahogy mondtad, 2017-ben született meg bennem a gondolat, akkor írtam egy szinopszist egy darabról, ami aztán most a Nemzetébresztő címet kapta. Ez Széchenyi István életét dolgozza föl, és úgy gondoltam, hogy ugye sokféle mű született már Széchenyi életéről, született róla film, született róla monodráma, de ilyen jellegű nagyszínpadi produkció még nem született, és ilyen így módon még nem tisztelegtünk az ő személy előtt. Ugye alapvetően most Széchenyi István személyhez nyújtunk, nyilván sok ember a családból megérdemelte volna azt, hogy gondolkozzunk abban, hogy az ő életével foglalkozunk, de nyilvánvalóan ez elvitathatatlan, hogy azért Széchenyi István a legismertebb Széchenyi ős, akit talán a legtöbben ismernek, és hát nagyon-nagyon örülök, hogy eljuthattunk aztán odáig, hogy végül is ténylegesen megszületett egy ilyen mű az ő élete kapcsán.
Szálazzuk szét azokat a mondatokat, amiket az imént említettél. 2017-ben jött a gondolat, ezt említetted. Vagyis, hogy effektíve majdnem 10 évet kellett rá várni, hogy akkor ez a darab megszülethessen. Tehát, hogy 2017 óta gondolkodsz, írod a kis szinopszisodat, és akkor utána most pedig lett belőle valami.
Így van. Gyakorlatilag akkor megírtam a szinopszist, egy egészen más típusú felfogásban igyekeztem hozzányúlni az ő személyéhez, és ez a szinopszisnak az előszavában benne is van egyébként. Úgy, mint a család sarja, úgy gondoltam, hogy Széchenyi István személy ugye egy egészen megosztó volt a saját korában, a reformkorban. Nyilván nem emberileg, hanem az újítások kapcsán, amiket ő ugye szeretett volna, és aztán be is hozott a társadalmunkba, a kultúránkba. De mindenképpen én úgy fogalmaztam, hogy ez nyilván jó értelembe véve, de ő egy hippi volt a saját korában, hiszen a saját kortársai bírálták amiatt, hogy miért van szükség erre, miért van szükség ezekre az újításokra. Nagyon jól megvagyunk annélkül is, hogy ezeket a pluszokat Angliából az utazásai, ugye körbeutazta egész Európát gyakorlatilag, keresve, hogy mi az, ami fölébreszti a nemzetet, amitől újra lendül a nemzet és a nemzet sorsa és a fejlődés. És hát ezáltal gyakorlatilag darab is úgy született meg akkor bennem, hogy egy modernebb köntösben foglalkozzunk az ő személyével, nem pedig egy autentikus rock operaként akár, és abban a formában.
És pont ez lett volna a kérdés, hogy szeretnétek bemutatni Széchenyi Istvánt? Mindazt szeretnétek föltenni a színpadra, amit egyébként minden egyes általános iskolásnak vagy középiskolásnak tudnia kell, hogy akkor hitelvilág stádium és az összes többi, ami hozzá kapcsolódik, vagy az emberi oldalát szeretnétek bemutatni? Mert amögött, hogy ő egy csomó mindent csinált, a reformkorban létrehozta azokat a máig látható és használható intézményeket, tárgyakat, hidakat, stb. Ezt szeretnétek, vagy magát az embert bemutatni?
Nyilván én úgy gondolom, hogy ez kéz a kézben jár. Szóval, hogy nem tudjuk az egyiket a másik nélkül bemutatni, kár is volna egyébként. Alapvetően fontos szerintem az ember. Minden mögött úgy gondolom, hogy az ember az, aki a legfontosabb alapvetően. Így Széchenyi személyénél is az identitás, az eszmeiség, az értékrendszer, amit ugye a családtól évszázadokon keresztül úgymond plántálódott belé, amit az édesapjától kapott, amiatt lett ő olyan ember, és amiatt alkotott akkorákat, mint amekkorákat mi is látunk, ugye akár merre járunk Magyarországon. Hogyha nem ezt az értékrendet kapta volna, hogyha nem lett volna benne az a elképesztően nagy istenhit, az istentisztelet, hogyha nem a Széchenyi eszmeiséget szívta volna magába gyerekkorától fogva, én úgy gondolom, hogy akkor nem tudta volna ezeket a hatalmas dolgokat létrehozni. Úgyhogy ezáltal gyakorlatilag együtt tudjuk ezt a kettőt megjeleníteni a színpadon, úgyhogy megjelenik az ember is, ugye a kételyeivel, a vívódásaival, de megjelenik benne természetesen az a fajta munkásság, ami viszont az övé, ami elvitathatatlan tőle. Mindezt pedig úgy szeretnénk bemutatni, hogy egy modernebb köntösbe bújtatva, gyakorlatilag azért mondtam, hogy egy kicsit más talán, mint egy autentikus rock opera, hogy ugye, ahol belehelyezkedünk abba a történelmi korszakba, és abban éljük meg a történetet. Itt maga a darab az egy modern korban indul, gyakorlatilag egy budapesti jelenkori romkocsmában, ahol fiatalok gyűlnek össze, egyetemisták, és beszélgetnek arról, hogy ki volt Széchenyi, miért volt ő az, aki, mi lehetett benne, és mi hajthatta annak az irányába, hogy ilyen nagy tetteket hozzon létre, és hát gyakorlatilag innen indulunk, és azok a szereplők, akik a romkocsmában vannak, fiatalok, a kocsmáros, az ott létező emberek, személyesítik meg aztán a reformkorban élő embereket is, szóval ez egy ív, gyakorlatilag egy híd már itt, ami kor és kor között, jelenkor és múlt között, ember és ember között megjelenik, és ezen a hídon kelünk át oda és vissza gyakorlatilag a történet folyása alatt, és így jelenítjük meg Széchenyi István életét, hogy egy picit adoptáljuk tán a modern korba is, kicsit a fiataloknak is kézzel foghatóbb legyen, de megtartva természetesen az ő személye iránti tiszteletet, és mindazt, ami elvitathatatlan tőle.
Ez a Kulturfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Széchenyi Krisztián, táncművész, koreográfus, illetve producer. Icipici szünetet tartunk, aztán folytatjuk. Babamata, kalapumasurta.
sorcadért szemed, járásáért szád mosolygásáért. Szád mosolygásáért.
Petőfi Rádió.
Kulturfitness. Szani Rolanddal.
Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is, abban is még mindig a Kultúrfitness, és még mindig Széchenyi Krisztián, táncművész, koreográfus, producer ül velem szemben a stúdióban. Még egyszer köszöntelek, de jó, hogy jöttél. Szia, Krisztián.
Szervusztok, köszöntöm a hallgatókat.
Már beszéltünk róla az elmúlt szűk negyed órában, hogy majdnem 10 évvel ezelőtt született meg az alapötlet benned, hogy akkor a Széchenyi Istvánról, a fölmenődről, az egyik fölmenődről kellene írni egy darabot. Olybá tűnik, hogy a folyamat végén jártok, mert hogy júliusban kerül majd föl a színpadra. Alkotókról még nem beszélt, csak a történetről. Kiket találtál meg ezzel az ötlettel, és hogyan jön létre a darab?
Így van, hát gyakorlatilag nem én találtam meg őket, hanem megtaláltuk egymást. Gyakorlatilag ez ilyen sorsszerű volt az egész. A darabnak az írója és rendezője Moravec Levente lesz, aki számomra már korábban voltak közös munkáink, és már akkor feltűnt, hogy az írásában, a rendezésében egy olyan mélység van, ami gyakorlatilag mint egy hagyma rétegenként gyakorlatilag az ember fejtegetheti, de minden réteg után egy újabb és újabb gondolati sík jelenik meg, és ez nekem annyira szimpatikus volt, hogy mikor eljutottam odáig, hogy sikerült végre elindulni, akkor nem volt kérdése számomra, hogy a Leventét szeretném megkérni arra, hogy ezt a szövegkönyvet, illetve a szövegezését megírja, valamint a dal szövegeket is nagy részében ő jegyzi egyébként, és ténylegesen nem csalódtam, mert olyan fantasztikus, olyan aktuális, olyan mély, mind érzelmileg, mind mondandójában olyan gyönyörű szövegek születtek, hogy szerintem ez egy éke lesz a darabnak, már maga a szövegkörnyezet is. És hát a zeneiségét pedig Nagy Zoltán jegyzi, ő az Egri Gárdonyi Géza színháznak a zenei vezetője, és egy fantasztikus zeneiség született az egyébként fantasztikus szövegek mentén. Úgyhogy összességében én úgy gondolom, hogy ez egy olyan unikum lesz, egy olyan kuriózum lesz a zenés színház világában, ami nagyon bízom benne, hogy minden korú és nemű embernek nagyon nagy örömet fog okozni.
Mennyire vettél részt a szövegek megírásában, illetve a dalszövegekben? Te, mint ötletgazda, producer, átadtad a szinopszist Leventének, és aztán rábíztál mindent, vagy esetleg voltak olyan délutánok, hogy kettesben üldögéltetek egy kapucsinó mellett valahol a Balaton partján, és akkor te is mondtál mondatokat, ő is mondott mondatokat, majd aztán kijött belőle valamilyen, nem tudom, dialóg.
Alapvetően Levente volt az, aki ezt egy kézben úgymond összefogta. Természetesen folyamatosan egyeztettünk, és minden egyes, ugye itt általában úgy van, egy szövegkönyv megszületik az írónak a fejében, leír egy alap szövegkönyvet, és utána folyamatosan egyeztetünk. Én nem szóltam bele úgymond a munkájában így módon, pont abból adódóan, hogy nagyon tisztelem és bíztam az ő kreatív munkásságában. Hál' Istennek, hogy nem is kellett egyébként, mert ténylegesen már az elején olyan csodálatos dalok, szövegek születtek, hogy ahogy átküldte, átolvastam, egyből éreztem azt, amit szerintem az embernek ilyenkor éreznie kell, hogy a helyén van, hogy arról szól, hogy úgy szólal meg, hogy azt közvetíti, amit annak közvetítenie kell, de természetesen folyamatosan egyeztettünk minden egyes állomásnál, gyakorlatilag megkaptam tőle a szövegkönyvet, és mindig megbeszéltük, átbeszéltük, de nem kellett benne semmilyen olyan változtatást eszközölni általam, ami arra engedett volna következtetni, hogy nem jó felé halad. És a zeneiségéről ugyanazt lehet elmondani, hogy Zoli az egyszerűen egy fantasztikus zeneszerző, mérhetetlen tempót diktál, mind a mellett, hogy rengeteg munkája van, és az elképesztő benne az, hogy ez a tempó, ez a minőség róvására egy másodpercig nem ment, hanem ahogy esténként, ugye, amikor le tudott ülni dolgozni vele, és átküldte a zenéket, könyvelábat szemmel hallgattuk Petrával, hogy milyen csodák születnek.
Petra, tudnélik a feleséged, aki ráadásul producer társad is, és majd beszélünk a későbbiekben Zánkáról is, amit szintén együtt csináltok. Viszont még vissza a szövegkönyvhez oly módon, hogy említetted, hogy romkocsmában indul, azt a szöveget nyilván értjük, amit a mai fiatalok beszélnek. Széchenyiék azért a 19. század második felében nagyon másképp beszéltek, mint a mai szöveg. Visszanyúltok ahhoz a kicsit archaikusabb beszéd stílushoz, vagy maradunk annál, amit mi is ma beszélünk?
Nem, abszolút. Szóval magában a dalok szövegében egy nagyon nagyon szépen szól. A Levente alapvetően tényleg úgy ír, hogy az beleilleszkedik a korban. Uh-huh. Teljesen érthető és közérthető. Nyilván nem használ olyan jellegű kifejezéseket, ami mondjuk már kikopott a magyar nyelvből, de dallamosságában, most itt a szöveg dallamosságáról beszélek, és kifejezés világában teljes mértékben használja ezt a reformkori illendő, szóval mind illendőségében, mind fennköntségében szerintem abszolút jól fogja meg azt a kort. És akkor természetesen, amikor áthelyeződünk a romkocsmába, akkor pedig vannak ezek a fajta szlengek ízléses keretek között, amit meg a mai fiatalok beszélnek, ahogy egymáshoz fordul egy haverhez. Szóval, hogy abszolút egy ilyen, ebben is egy nagyon szép és mégis egyensúlyban lévő egység született meg.
Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Széchenyi Krisztián, táncművész, producer, koreográfus. Icipici szünetet tartunk, aztán folytatjuk.
Van az a pénz, amiért lemegyünk kutyába, és amiben eddig hittünk, azt kidobjuk a kukába. Indulás! Király korába. Érzem, menős láger lesz, minimum fonogram díjas, sőt, még azt is megteszem, hogy Eurovízió nyertes. Az egész ország rázza rá, fogóznak majd nyugdíjasok, és szelfiket kérnek a nagy csücsű csajok. Szól majd YouTube-on, villamosokon, lakodalmakon, szintetizátor. Hogy itt van egy kis oly na 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 na, meg egy kis zsávalávalé. Nyomjátok meg a gombot, amire rá van írva a Siri Play. Csak szóljon a zenegér. Refrényen, figyelj! Van az a pénz, amiért lemegyünk kutyába, és amiben eddig hittünk az, kidobjuk a kukába. Van az a pénz, amiért beledújunk sok áruhába, élünk már Mátyás király korában. Van az a pénz, amiért lemegyünk kutyába, és amiben eddig hittünk, azt kidobjuk a kutyába.
Kulturfitness Szani Rolanddal.
Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is, abban is még mindig a Kulturfitness, és még mindig Széchenyi Krisztián, táncművész, koreográfus, producer ül velem szemben a stúdióban. Még egyszer köszöntelek, de jól jöttél. Szia Krisztián.
Szerusztok.
Júliusban kerül föl a színpadra a Nemzetébresztő című darab, ami a te ötletedből kifolyólag született meg. Moravec Levente írta a szövegkönyvet, illetve a dalok szövegét is ő jegyzi. Beszéltünk már a zenékről, arról viszont még nem beszéltünk, hogy egy ilyen tipikus színpadi, vagy nem összművészeti produkcióról van szó, mert hogy tánc is lesz a színpadon. Nem egyszer, nem kétszer említettem, hogy táncművész és koreográfus vagy. Ezt a szeletét a tortának, ezt meghagytad magadnak.
Így van, én szeretném, hogyha ez hozzánk fűződne, nem azért, mint hogyha arra gondolnék, hogy nálam nélkül nem készülne el a koreográfia, viszont ugye én úgy gondolom, hogy itt az érzelmek az én esetemben azért nagyon erősen közre játszanak. Az a gondolatiság, ahogy én látom Széchenyi Istvánt, ahogy én látom a Széchenyi családot, az értékrendszert, azt az eszmeiséget, ami a család mögött van, azt nagyon szeretném, hogyha ezek valamilyen módon megjelennének a koreográfiában. Nyilván ez nem úgy mutatkozik meg, hogy ténylegesen mondjuk azt a szerénységet, ami a családot úgy gondolom, hogy képviselt az évszázadok alatt, és Széchenyi Istvánt is, azt egy az egybe színpadra tudom vinni, viszont elvitathatatlan, hogy ugye a tánc is egy nagyon erős érzelmekkel átszőtt művészeti egység, és úgy gondolom, hogyha bele sikerül azt rejtenem ezekbe a koreográfiákba, amiket ahogy én szeretném, hogy megjelenjen a színpadon az az érzelem, az a kép, amit az a korszaknak az a pillanata, amiben megélte Széchenyi István egy adott körülötte formálódó helyzetet, az szerintem tán nálamnál jobban lehet, hogy ebben az esetben nem tudná más úgy átadni. Én legalábbis ebben bízom.
Táncművész vagy, a néptánc nagyon közel áll hozzád, mindenféle kortárs műfajokba is belekóstoltál. Nagyon sok társulatban táncoltál. Most esetünkben a Nemzetébresztő az milyen tánc stílusra épül? Széchenyit veszük alapul, akkor nekem az jön, hogy akkor ez most néptánc lesz.
Alapvetően mikor elkezdtem rajta gondolkodni, még tényleg majd 10 évvel ezelőtt, akkor nekem is ez jött, de aztán zeneiségéből adódóan gyakorlatilag nem tudunk csak néptánccal és néptáncos koreográfiákon keresztül dolgozni, vagy foglalkozni ezzel a darabbal, hanem ez egy egészen eklektikus táncvilággal fog bírni ez a darab, úgy gondolom. Nagyon sokféle stílus fogunk használni, pont abból adódóan is, ugye, hogy a képi világa, illetve a történet is korok közt ingázik. Ezáltal nyilván, hogyha éppen a romkocsmában játszódik egy jelenet, akkor azt nem néptánccal fogjuk, hanem egy modernebb stílussal fogjuk megfogni. Úgyhogy több stílus fog megjelenni.
És hogyha már arról beszélünk, hogy több tánc stílus, a zenében is több stílus lesz. És most arra gondolok, hogy nyilván megszülettek ezek a dalok, ezek a nagyívű dalok, amelyeket majd el fognak énekelni a színpadon, de hogyha 2025-re, 26-ra gondolunk, vannak méltán népszerű fiatalok körében népszerű együttesek, amelyekből legalább egy részt vesz majd a produkcióban. És most kifejezetten a 4-es Streetre gondolok.
Így van. Hát a 4-es Street, ugye én nagyon szeretem az ő zeneiségüket, valamint azt a szövegkörnyezet és azt a stílust, amit ők képviselnek, közel áll hozzám, és úgy gondolom, hogy nagyon szépen össze lehetett fűzni a mi történetünkkel, és ezért én megkerestem az együttest, és nagyon nagy örömömre egyébként nemhogy nem zárkóztak el, hanem az irányukból is egy megtiszteltetés sugárzott. Ők mondták, nagyon, nagyon köszönik, hogy ők így módon részt vehetnek benne. Úgyhogy hanem igazából egy az egyben átemeltük a darabban, ami szövegében is illik az adott jelenethez, illetve zeneiségében is bele tudtuk helyezni, és hát nyilván a mi színészeinkkel, de ugyanazzal a zeneiséggel kerül majd be a darabba ez a néhány dal.
Maradjunk egyelőre a darabnak a zeneiségénél. Én már említettem, hogy Széchenyinek azért vannak maradandó, mindenki által ismert alkotásai, Hitel, Világ, Stádium, Könyvtár, stb. És említettem egy ilyet, hogy híd. Nyilván a Széchenyi Lánchídra gondolok, hogyha már híd, ilyen jellegű vagy című dal is született.
Így van, így van. Hát mondhatom, hogy talán a ugye mondtam már előzőleg, hogy mindegyik zene és mindegyik szöveg, hál' Istennek, nagyon, nagyon komolyan ragadja meg azt, amit neki meg kell ragadni, azt az epizódot a gróf életéből. A híd maga az gyakorlatilag az egyik finálénk lesz, a második felvonás fináléja, hiszen itt ugye a híd az egy nagyon szimbolikus dolog gyakorlatilag, és ebben az esetben is egy nagyon nagy szimbóluma van, hiszen mint már beszéltem róla, ez emberek között városokat köthet össze, embereket köthet össze, és jelen esetben is gyakorlatilag erről szól, hogy a nemzetet, hogy kösse össze a nemzetet, hogy ez a nemzet, és most itt a reformkorra lefordítva, egységes nemzetként létezzen és gondolkodjon, hiszen akkor van jövünk, hogyha egységként állunk a világban.
Beszéltünk nagyon sokat a darab zeneiségéről, most legutóbb már arról a bizonyos egyik finálé dalról, aminek a címe az, hogy Híd, és júliusban kerül majd föl a színpadra, tehát a gróf Széchenyi István életét bemutató darab, aminek a címe az, hogy Nemzetébresztő, és akkor ideje, hogy meg is hallgassuk ezt a dalt, úgyhogy hölgyeim és uraim, következik most itt a Petőfi Rádióban, a Kultúrfitnessben, tehát a Nemzetébresztő egyik finálé dala, a címe az, hogy Híd.
Össze két város, kösd össze két eszmét, kösd össze két haragvót, kik gyűlölködtek nemrég. Legyél híd. Kösd össze két álmot,
kösd össze két felmet,
kösd össze a föld golyót, sok magányos volt ember. Legyél. Legyél szép, reménybe öltözött.
Fitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is, abban is még mindig a Kultúrfitness, és még mindig Széchenyi Krisztián, vagy Gróf Széchenyi Krisztián, táncművész, koreográfus, illetve producer ül velem szemben a stúdióban. Még egyszer köszöntelek, de jó, hogy jöttél, hello.
Szervusztok.
Hogyha már ezt így említettem, hogy gróf, írtál valaha így alá bármilyen papírt, hogy Gróf Széchenyi Krisztián?
Hát ez egy jó kérdés. Én magam nem írtam így alá papírt, viszont volt már olyan rendezvény, ahol megtiszteltek azzal, hogy ezt kiírták a nevem elé. Ténylegesen nagyon megtisztelve éreztem magam. Nyilván én nem így vagyok anyakönyvezve, hiszen a 47-ben jött egy törvény, ami ugye ezt eltörölte, és ezáltal nem használhatom. Ellenben vannak olyan körök, ahol megtisztelnek azzal, hogy ezt az előjelet megkapom.
Nem sokára fölkerül a színpadra ez a bizonyos darab, a Széchenyi István életéről szóló darab, a Nemzetébresztő. A Timi mit szól hozzá egyébként?
Nagyon örül neki, nagyon büszke arra, hogy ez a darab megszületett, úgyhogy nagyon nagy örömmel hívott, mikor küldtem neki az üzenetet, hogy végre odáig jutott ez a történet, hogy színpadra tudjuk vinni, úgyhogy nagyon boldog.
És akkor térjünk vissza még gyorsan a darabhoz, oly módon, hogy beszéltünk a szöveg megszületéséről, a dalok megszületéséről, a dalok zeneiségéről, viszont arra még nem beszéltünk, hogy kik azok, akik fölmennek majd a színpadra és eljátsszák a megfelelő szerepeket. Ki lesz Széchenyi István például?
Örökújhelyi Tamás fogja megszemélyesíteni Széchenyi Istvánt. Tomi egy fiatal, dinamikus színész, egyébként az Egri Gárdonyi Géza Színházban színművésze, és nagyon, mikor meghallottam az ő hangját, közösen gondolkodtunk azon Leventével, hogy illetve Zolival, hogy ki lehetne az, aki mind színészi karakterben, mind pedig hangilag meg tudja személyesíteni a színpadon, és mutatták nekem Tomi hangját, és tényleg így lecsúsztam a székről konkrétan. Tényleg egy fiatal emberben olyan tapasztalattal, és olyan, nem is tudom, biztos te is éreztél már ilyet, hogy valaki egy olyan ember, egy olyan szellemiség, egy olyan, mint hogyha már sokkal idősebb lenne, mint tapasztalatában, mind lelkiségében, mint ami, és Tamás nekem hangilag teljesen ilyen, hogy egyszerűen ennyire fiatalon, ilyen képzett, ilyen szép ívű a hang, nagyon ritka, úgy gondolom, úgyhogy Tamás lesz az Istvánunk. De benne lesz Sasvári Sándor, aki az István édesapját fogja, Ferencet, benne lesz Barabás Kis Zoltán, Sípos Imre, Bács Péter, Krajnok Balogh Gabi, Gázsófi, Bács Péter, szóval, hogy...
Színes a szereplőgárda. Kérdeztem, hogy ki lesz Széchenyi István, hogyha Széchenyi életéről szóló darab kerül fel a színpadra, akkor Kossuth megjelenik egyébként a színpadon?
Természetesen. És bocsánat, még szeretném elmondani, mert egy nagyon, nagyon kedves és szívemhez közel álló színésznőt elfelejtettem említeni, ugye pont azért talán, mert két női szerep van az egész darabban, de Nádasi Veronika, akit már nagyon régóta ismerek, és egy fantasztikus színésznek és énekesnőnek tartom, ő fogja Széchenyi édesanyját játszani a darabban, és hát elképesztően örülök, hogy ő is benne van.
Ha Széchenyi István életéről szóló darab kerül fel a színpadra, akkor az egyenesági leszármazott Széchenyi Krisztián fönt lesz a színpadon a darabban, mint táncos például.
Hát gondolkodtam ezen, és nagyon a feleségemmel erről egy nem vitánk, de folyamatosan beszélünk róla, ugye, hogy nagyon fontos az, hogy az ember egységében lásson egy darabot, miközben születik, és hogyha az ember művészként a színpadon van, akkor nehéz úgy, hogy fölszalad, eltáncolja, leszalad és nézi az összképet. Én nagyon szeretnék legalább egy koreográfiát eltáncolni benne, meglátjuk.
Ez az egyik fontos dolog, ami történik az életedben, az életetekben, és ezen kívül azért számtalan dolgot, feladatot gründoltok még magatok előtt. Nem tudom, hogy Széchenyi mennyire volt jó hajós, ha egyáltalán hajózott vagy vitorlázott, de hogy van egy ilyen ötletetek is, hogy akkor az ő emlékére csináltok egy regattát valamikor.
Így van, így van. Illetve ezt nem feltétlen Széchenyi István emlékére, ez is már egy pár évvel ezelőtt megfogalmazódott bennem ez a gondolat, hogy szeretnék a balatoni vitorlás sport mentén egy olyan tradicionális vitorlás versenyt, egy regattát megszervezni, amely ténylegesen a balatoni vitorlázásnak az aranykorát igyekszik, és annak szellemiségét igyekszik az előtérbe helyezni, és természetesen ezek a hajóosztályok is jelennének meg, amik már több mint 100 éve szelik a Balaton habjait. Az hozzátartozik, hogy a Balaton jelenleg legidősebb vitorlás hajója a Kishamis, azt az én dédapám Széchenyi Emil építette. A Kishamis egyébként idén 130 éves születésnapját ünnepli, és ennek tiszteletére, illetve ennek a tradicionális, gyönyörű szép korszaknak, amikor még ezek a hajók szelték a Balaton habjait, tiszteletére, valamint édesapám, aki 2003-ban elhunyt, és szintén vitorlás ember volt, és én őtőle tanultam meg a vitorlás sport minden csínyát, bínyát, és szívtam magamba azt a fajta tiszteletet mind a Balaton, mind a hajózás, mind a vitorlás aranykora iránt, amit összességében szeretnék megjeleníteni ebben a regattában, és természetesen művészként egy olyan, hogyha lehet így fogalmi, körítést köré tenni, ami pedig még emeli ennek a fényét és az értékét, de mindenképpen törekedve a tradicionális balatoni hajózás bemutatására.
Ez egy terv még, ebből majd 2027-ben lesz egy tényleges regatta, egy tényleges vitorlás verseny, viszont ezen kívül számtalan dolog van még az életedben, az életetekben. Ugye ti itt hagytátok a nagyvárosi nyüzsgést pár évvel ezelőtt, és akkor most Zánkán csináljátok a kulturális életet. Idén lesz valami nagy durranás ott nálatok, Krisztián?
Hát idén már nem folytatjuk tovább ezt a fajta munkát, ugyanis döntenünk kellett sajnos, hogy az ember elér az életében olyan választási pontokra, hogy el kell döntse, hogy mi az, ami prioritást élvez az életében, és sajnos arra az elhatározásra kellett jussunk, hogy ugyan nem válunk meg Zánkától, hiszen párommal alapítottunk ott egy néptánc együttest, ami hál' Istennek 18 fővel, 9 párral működik, és olyan elképesztő értéket ad az embereknek, az ott táncoló embereknek az életéhez, amit én vagyok érte hálás, én köszönök, hogy ott vannak velünk. Ezt mindenképpen szeretnénk továbbvinni, de hál' Istennek olyan lehetőségek jönnek az életünkben, akár színházi munkák, akár koreográfusi munkák, akár művészi munkák, amik arra visznek bennünket, hogy döntenünk kellett, hogy tovább visszük a Zánka kulturális életének a vezetését, és úgy kellett sajnos döntsünk, hogy inkább a saját magunk által szervezett és ezeket a munkákat tartjuk prioritásban.
És egy-két utolsó kérdés a végére, mert hogy közeledünk sajnos a beszélgetés végéhez. Szóval júliusban fölkerül a színpadra a Nemzetébresztő. Arról még nem beszéltünk egyébként, hogy hol. Számtalan színpadhoz volt már közöd az elmúlt években. A Nemzetébresztőt hol teszitek föl a színpadra?
Igen, első ízben Orfűn lesz bemutatva július 9-én a Orfői Történelmi Musical Fesztiválon, és aztán tervezzük, hogy július végén pedig a Tiszatavi, a Magyar Tavak Fesztiválján Tiszafüreden lesz a gála esten szintén egy bemutató, és ezek után pedig még keressük az útját a darabnak. Nagyon szeretnénk egyébként Budapestre felhozni, ugye Széchenyi Istvánnak a születésnapjának a 235. évfordulója lesz szeptember 21-én, és nagyon szeretném, hogyha a budapesti közönségnek is ezt be tudnánk mutatni valahol Pesten, valamint hát ugye a hosszú távú tervek között szerepel, hogy mindenképpen egy országos turnéra, hogyha van módunk, majd akkor el szeretnénk vinni. Nyilván ezeknek még keressük a lehetőségeit, keressük, hogy mi módon tudjuk ezt megtenni, de úgy gondolom, hogy egy olyan csoda fog születni, amit minél több embernek látnia kell.
Legeslegutolsó kérdés most már a végére. Koreografáljátok éppen ezt a bizonyos darabot? Vagy már készen van, már nem kell hozzá nyúlni? Júliusban kerül fel a színpadra, addig még van azért másfél-két hónap.
Így van. Hát folyamatosan dolgozunk rajta, ugye mi is úgy vagyunk, mint ahogy a szövegkönyv is készült, hogy van egy gondolatmenet, azon elindulunk, utána átveszi a vezérszálat a mozdulat, de mindig van rajta mit csiszolni, úgyhogy folyamatosan dolgozunk rajta.
És akkor az utolsó kérdés, szóval Nemzetébresztő júliusban fölkerül a színpadra. Ezen kívül milyen feladatok vannak még előtted? Különböző táncos feladatok, különböző színházi feladatok, mi az, amire most még készülsz ezen kívül?
Hát alapvetően most a legközelebbi munka, amit a magaménak tudok már, az a Magyar Olimpiai Bizottságnak lesz egy gálája, és ebben a néptáncos résznek a megkoreografálásátnak megkaptam én a feladatát. Ez egy nagyon megtisztelő felkérés. Volt már módom egyébként a Magyar Olimpiai Bizottság rendezvényén szintén néptáncos koreográfiát készíteni, és hál' Istennek nagyon nagy sikerülveszte. Ez is egy nem autentikus formában, de az értékeit megtartva kicsit tematikusan nyúlunk a magyar néptánchoz, úgyhogy ez lesz a következő, amin dolgozom, és hát gyakorlatilag folyamatosan, hál' Istennek, vannak ilyen jellegű megkeresések, koprodukciók, amikkel tudunk tovább és tovább lépni.
Krisztián, köszönöm szépen, hogy jöttél, kellemes további szép estét.
Nagyon szépen köszönöm, hogy itt lettem. Szép estét.
Perzsel a napfény, babám, ami vár, elmarad a világ, elragad, szívem fáj, meghasad el, amíg ám elszakad, aki vár, elmarad a világ, elragad, szívem fáj, de a szabadság megmarad. Dunaparti kis utcába sétál egy lejányka, kinek párját nem találni szélese világba. Bába járású gerlice, szólású komoly, de tintetű maga viselet. Csinos cipellő koppan, a szív megdobban, szerelem robban, a lány se talál. Éjjel nem alszom, nappal gondolkodom, hogy hitévű legyek, merre keressem. Éjjel nem alszom, nappal gondolkodom, hogy hitévű legyek, merre keressem. Bár jó, bár lesz még tavasz, lesz még nyáró nyár. Perzsel a napfény, babám, aki vár. Megmarad. Nem kell nekem senki egyéb, szélese világ, ha csak az a lány, kit oda lent a Dunaparton láttam, a páva járású gerlice, szólásunk komoly, de tintető maga viselet. Páva járású gerlice, szólásunk komoly, de tintető maga viselet. Bár jó, bár lesz még tavasz, lesz még nyáró nyár. Perzsel a napfény, babám, aki vár.
Kulturfitness Sunny Rolanddal.
Egyedül a mezőkön, jó itt egyedül, nincs mi felőről, nem lehet mindent erőből. Ilyen percekben jön pár érzési belülről. Ma este elhúztam pár dolgot, kezdtem előről. Majd holnap minden is jobb lesz, jön majd nekem új esély. Érzem, hogy ez jó gondolat, ennek éj. Megint itt magamnak prédikálok, remélem most épp nem vagyok állnok. Remélem, ma majd nem baszom át magam.
száz piruna. Ismersz, ez a más figura. Még a magad is sem vagy haverom. Mondd meg, hogyan lenne bárki ura. Bánod, ha mindig benne ragad. Tisztán tudom, hogy szíthon benne a rag. Száj nyitva, meg a szem felakad. Tisztán szólok, hit, mi megy le a nap. Nézd meg, hogyan vagyok. Nekem mindegy, mit csinálsz. Én csak szívom a friss levegőt. És folyom ki a gáz.
Petőfi Rádió mindjárt 10 óra lesz, úgyhogy elérkeztünk a mai Kultúrfitness első órájának a végéhez. Ebben az órában Széchenyi Krisztián táncművész, koreográfus és producerrel beszélgettem, a következő órában pedig ifjabb harangozó Gyula táncművésszel fogok beszélgetni, és már mutatom is, hogy melyik dallal indítom a következő órát.
Azon az éjszakán, hűvös éjszakán, könycsordul.
A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
Műsorajánló.
A garázsból indult.
Zenéjén generációk nőttek fel.
Mára pedig az ország egyik legnagyobb rockzenei legendájává vált.
Ő nem más, mint...
Sziasztok, Nagy Feró vagyok. Füleket a Petőfi Rádióra. Mert azok a boldog, szép napok hétfőnként vannak. Olyan magyar rockzenéket hozok, hogy az agyadat eldobod. Ha megvolt a 8-szor a munka, meg a 8-szor a pianist, na akkor jövök én. És a korlátlan szórakozás a magyarokban.
Magyarok.
Nagy Feróval minden hétfőn este 11 órától.
A Petőfi Rádióban.
Minden magyar.
A műsorajánló után...
A legfrissebb információk első kézből.
A mikrofonnál Marozsi Simonetta.
Ez a Petőfi Rádió.
Holnap már többnyire napos idő lesz, várhatóan jövő kedden ül össze az országgyűlés. Vándorló utcatárlatot indít a Nébi maradék nélkül programja.
Petőfi Rádió. Közlekedés.
Az M5-ösön átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Rőszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág sem használható. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
Petőfi Rádió.
Hírek.
Augusztus végéig lezárhatják a tárgyalásokat a Magyarországnak járó Európai Uniós források ügyében, közölte a kormány szóvivői tájékoztatón a miniszterelnök. Magyar Péter jelezte, a hétvégén levelet váltott az ügyben az Európai Bizottság elnökével, és megkezdődött a tárgyalás a kormány tagjai és az Európai Bizottság péntekig Budapesten tartózkodó vezetői között. Több döntést is hozott mai ülésén a kormány. Az igazságügyi minisztérium június közepéig előkészíti a végrehajtási rendszer átalakítását célzó törvénymódosítást. A TISZA frakciója pedig javasolni fogja a kilakoltatások felfüggesztését is, amíg az új törvény hatályba nem lép. Átalakítják a közjegyzői rendszert is. Magyar Péter miniszterelnök felkérte a pénzügyminisztert a költségvetés valós helyzetének felmérésére. A kormány megvizsgálja a paksi atomerőmű körüli munkákat és a harmadik országból érkező munkavállalók helyzetét is. Várhatóan pünkösd után jövő kedden ül össze az országgyűlés, amelyre a kormányoldalnak lesznek jogszabályjavaslatai, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, korábbi vállalásuknak megfelelően módosíthatják az országgyűlési képviselők jogállásáról szóló törvényt, hogy a felére csökkenthessék a kiadásokat. Jelezte azt is, meg kell határozniuk a miniszterek és az államtitkárok fizetését, ami jóval alacsonyabb lesz, mint az előző kormány idején. Emellett lesznek alaptörvénymódosítások is. Vándorló utcatárlattal hívja fel a figyelmet az élelmiszer pazarlás problémájára a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal maradék nélkül programja. A NÉBI kezdeményezése elsőként Abasáron, Fóton és Gödöllőn mutatja be, milyen egyszerű lépésekkel csökkenthető a háztartási hulladék mennyisége.
Petőfi Rádió. Időjárás.
Ma még északon, északkeleten lehetnek záporok, zivatarok. Az Észak-Dunántúlon helyenként megerősödik a szél. Holnaptól naposabb, szárazabb idő lesz, többfelé élénk széllel. Éjszaka 6-13, napközben 19-23 fok várható. Részletes híreink a hírodó.hu oldalon olvashatók.
A hírek után...
A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, 10 múlt pár perccel, ez már a mai Kultúrfitness második órája. Ebben az órában szóba kerül majd többek között a klasszikus balett, az Operett Színház és a Hófehérke című előadás is. Ifjabb Harangozó Gyula táncművésszel beszélgetek, mindjárt kezdünk. Hello, Szani Roland vagyok.
Kultúrfitness.
Humán erőforrás program kizárólag magyar zenékkel és Szani Rolanddal.
Ez a Petőfi Rádió.
Innélek innen messze, ezer tájon át, de vacog a szívem, nincsen rá kabát. A legszebb rózsát szedtem le a réten, most mind virágzik, csak a tiéd nem. Neked egészen átadom magam, de nincsen semmi, hogy megosszam. Szeretném újra látni a színeket, újra megtalálni, ami elveszett. Azon az éjszakán, hűvös éjszakán, könycsordult a ház falán. Azon az éjszakán, szótlan éjszakán, elárult egy hűtlen lány. Azon az éjszakán, furcsa éjszakán, nem is volt igaz talán. Fáradt testem bele sebekkel, ezért üvöltök majd hangom a fegyverem. A szavak győznek, de én már sosem. Írnék egy dalt is rólad, de nem tudom, csak egy elkopott ócska dallamot. Szeretném újra látni a színeket, újra megtalálni, ami elveszett. Azon az éjszakán, szóg a szívem, nincsen rá kabát. A legszebb rózsát szedtem le a réten, most mind virágzik, csak a tiéd nem. Azon az éjszakán, hűvös éjszakán, könycsordult a ház falán. Azon az éjszakán, szótlan éjszakán, elárult egy hűtlen lány. Azon volt igaz talán, azon az éjszakán, hűvös éjszakán, könyv.
Sunny Rolanddal. Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, is abban is a Kultúr Fitness, és ebben az órában, hölgyeim és uraim, egy musical világában fogunk kalandozni, amelyben szöveg nincs, de mindenki így apostrofálja, hogy egy musicalről van szó, és hát pár évvel ezelőtt megszületett, tavaly volt belőle egy újabb bemutató az Operett Színházban, jöttek a Törpék, és jött Hófehérke, meg a Banya, meg a Mérgezett Alma, minden is ott volt a színpadon, és a darab koreográfusa, ötletgazdája, rendezője, ifjabb harangozó Gyula már itt ül velem szemben a stúdióban. Köszöntelek, de jó, hogy jöttél, szervusz!
Szervusz, és üdvözlöm a hallgatókat!
Szóval, hogy beszélgettünk már róla tavaly, de most újdonság van a darabbal kapcsolatban, és nem az, hogy akkor viszitek mindenféle egzotikus helyekre, és bemutatjátok, nem tudom, Santiago de Chile-ben, vagy valahol az északi sarkon, hanem hogy jó magad. Fogod magad, és a sok éves színpadi tapasztalatodat újra elővéve fölállsz a színpadra ebben a darabban.
Igen, ez valóban így van, hát elég őrület a dolog, mert 35 éve, pontosan 35 éve, áprilisban volt 35 éve, hogy utoljára színpadon álltam, a Bécsi Staatsoperben, Rómeót táncoltam, aztán azóta ugye mindenfelé vetett a sors, tehát voltam impresszárió, aztán igazgató Budapesten, igazgató Bécsben, Szegedi Szabadtér igazgatója, szóval igazán változatos háttér. De most a Hófehérkében elvállaltam a 70. születésnapomra Simon István biztatására, aki kitűnően a Táncolja a vadászt, a darabba, ő az Operett Színházban a balettigazgató helyettes, és ugye tavaly tanítottam be a darabot, és az betanítás az úgy működik, hogy azért meg kell mutatni sok mindent, hát nem 100%-ba, de ritmusba, mozgásba, kifejezésbe, tehát sok mindent. És akkor az ő ötlete volt, hogy hát figyelj, hát 70 leszel, de néztük a próbán, hát ebben benne van, csináld már meg egyszer, az egy jó buli lesz. Hát mondom, de Jézus Mária, mondom, ezt a szó nincs róla. Aztán úgy azért dolgozott bennem az ötlet, és aztán fogtam magam, bementem a terembe, egyszer olyan félgőzzel lepróbáltam, És aztán úgy éreztem, hogy ha ezt egy picit ráfekszem, azért ez még működik, ha a Jóisten is úgy akarja. Tekintettel arra, hogy volt csak mozgásszervi, tehát ilyen, hogy orrsövény vagy bandula nem számolom, 11 operációm, szóval azért nem egyszerű ebben visszajönni. De mondom, hogyha a Jóisten is úgy akarja, akkor úgy gondolom, hogy ezt össze tudom szedni egy előadásra. És hát nagyon klassz volt a próbaidőszak, nagyon, nagyon nagy örömmel dolgoztam az Operettszínház művészeivel, és ez egy nagyon szép ajándék lenne nekem is velük együtt a színpadon állni egyszer.
Nehogy újra ráérez, így 35 év után a színpadi ízére is azt mondta, hogy akkor jó, innentől a banyát most már minden előadásban én csinálom.
Nem, szó nem lesz erről, hiszen azért az a tánc, ez a fiatalok sportja, ez egy karakterszerep, ez még belefér, de én egyébként nagyon szerencsés voltam az egész karrierem során, mert gyakorlatilag válogathattam a felkérések közt, és ez egy nagyon nagy előny az életben, és egy nagyon nagy ajándék, és sose voltam olyan, hogy mindent én szeretnék csinálni. Tehát nagyon meg voltam elégedve avval, amit választottam, mert általában olyan széles palettát ajánlottak a világ minden táján, mert mint klasszikus táncos abban az időben, a 70-es évek végén és a 80-as évek elején, hát abban volt a legnagyobb hiány, aki precízen és szépen tudja a klasszikus dolgokat megoldani, mert azért ott nagyon kell tudni az iskolai formáját a mozdulatoknak, és kivitelezni is tudni kell. És hát Moszkvába végeztem, mint évfolyam első a Nagyszínház Akadémiáján, és ugye jó voltam képezve, úgyhogy a nyugati világban ezt nagyon jól lehetett kamatoztatni, de ide tartozik egy érdekesség, hogy a 70-es évek végén, 80-es évek elején a világ elitjébe, akik általában Európában gálákon fölléptek, több magyar volt, mint francia.
És ők is ott végeztek veled, vagy mindenfelé végeztek, akár Franciaországban, akár Magyarországon? És,
mint a magyarok?
Igen.
Nem, hát van, aki itt végzett, például a Németi Sándor, Barbai Ferenc, vagy Markó Iván, ők Magyarországon végeztek, sőt egy év folyam is voltak. Viszont a Keveházi Gábor, Pongor Ildikó posztgraduálisan a Pétervári Kirovnak az iskolájába, a Vaganova Akadémián plusz még egy évet ráhúztak a diploma után. Tehát volt ilyen, volt olyan.
Ez majd egy későbbi topik lesz, hogy akkor kicsit belenyúrunk majd a moszkvai életedbe, meg a világ egyéb részén töltött időszakba, amit te vagy táncolással, vagy koreográfiák készítésével, vagy impresszárióként, vagy különböző társulatok igazgatójaként töltöttél. Egy-két mondat még ez a bizonyos előadáshoz. Hófehérke, tehát csütörtökön fölállsz a színpadra. Amikor a darab ötletgazdája, rendezője, koreográfusa föláll a színpadra, akkor szimplán egyszerűen belehelyezkedik a szerepbe, és eljátsza, hogyha lehet ez szimplán is egyszerűen, vagy közben a színpadon figyeli egyébként a szereplőket, és mint rendező koreográfus, akkor majd utána szól nekik, hogy hát amikor ezt betanítottam nektek, láttam a színpadon, itt voltál mellettem egy méterre, akkor nem ezt beszéltük még.
Hát nem erről van szó, az egész biztos.
Ez egy jutalomjáték.
Ez egy jutalomjáték, és ilyenkor az ember magával van elfoglalva, mert azért 70 év, 70 év, legyünk őszinték, és ugye figyelni kell rá, hogy az ember bírja is, tehát ma lepróbáltam, úgyhogy nagyon pozitívan néz ki, úgyhogy direkt előről végig, mert ugye megvan nekünk az a jó szokásunk, hogy ezt sokszor egymás után előadás előtt előről végig szuflára le kell próbálni. Itt ez volt a legnagyobb kérdés, de mondom, ha a Jóisten is úgy akarja, akkor ez működik. Főleg amikor színpadon van, akkor az ember akkor magával foglalkozik, hogyha nem egy durva hibát követel valaki más, aki a színpadon van, és akadályozza például valamilyen módon a darabnak a folyását. Azt észreveszi az ember, de egyébként saját magára koncentrál. Ez főleg 35 év után ugye újra a színpadon, ez egy nagy élmény lesz, ha, mint mondtam, a Jóisten is úgy akarja, de de nagyon remélem, és ez nekem azért is ünnep, mert tényleg együtt izzadtunk, mert a betanítás egy páramentes dolog, és a táncosokkal, meg a ensembléval, és jó érzés lesz velük együtt egyszer ezt megcsinálni.
Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban ifjabb harangozó Gyula, táncművész, koreográfus, Kossuth Díjas táncművész és koreográfus. Icipici szünetet tartunk, aztán folytatjuk.
Egy gondolat bánt engemet, ágyban párnák közt halni meg. Egy gondolat bánt engemet, ágyban párnák közt halni meg.
Még nem öleltelek eleget, még nézném a szemedet. Szoríts még az alkarom, amíg táncolunk az asztalon. A kevesebb, a többet még, a cigarettám újra ég. A felhő, ahogy elvonul, a hold a nap balkonyul. Köddé. Van bennem még töltény. Még nem jártam be Afrikát. Még nem öleltem Sakirát. Még nem szerettem eleget. Még nem szerettem eléggé. A karjaidban aludni, majd az ajkaidban elégni.
Ez a Petőfi Rádió is, abban is még mindig a Kultúrfitness, és még mindig ifjabb harangozó Gyula táncművész, koreográfus ül velem szemben a stúdióban. Még egyszer köszöntelek, de jó, hogy jöttél, szervusz Gyula.
Szervusz, és üdvözlöm a hallgatókat.
Még mielőtt visszatérünk a Hófehérkéhez, amiben nem sokára, pár nap múlva te táncolod a banya szerepét, vagy játszod el a banya szerepét. Melyik a helyes egyébként esetünkben? Eljátszod, vagy eltáncolod? Melyiket használjátok szakmai verkekben?
Táncoljuk, mert ebbe van tánc, tehát van sok olyan, tehát ez egy feladat, amikor a másik két szereposztás, aki normálisan, sőt három is csinálják, azért az nekik is egy kihívás, mert igen, csak lihegnek, mert azért nagy a feladat. Tehát ez egy olyan feladat, ami feltétlenül azt lehet mondani, hogy táncolom.
Na és akkor vissza a kérdéshez, amit szerettem volna föltenni, ez pedig az, hogy 35 év után fölállsz újra a színpadra, magamból indulok ki, és nyilván nagyon sok ilyen típusú beállítottságú ember vagy, szerintem te is olyan vagy, hogy fölállsz a színpadra, és szeretnéd magadból előhozni mindazt, ami nem tudom, lehet, hogy 20 évvel, 35 évvel ezelőtt volt. Viszont az ember, hogy öregszik, nyilván a teste már más tud produkálni. Szóval, hogy nyilván ezt bölcsességből, okosságból, testből kell megoldani, mert nyilván szeretnéd föltenni mindazt, amit 35 évvel ezelőtt legutóbb eltáncoltál a színpadra, de hogy a teste nyilván már másképp gondolkodik erről.
Az egyértelmű, hogy a teste az embernek másképp gondolkodik. Az az igazság, hogy ugye én egy klasszikus szólista voltam, tehát klasszikus balettnek a hercegei és a Coppeliában a Ferenc.
Mindent is eltáncoltál.
Hát majdnem mindent, igen, eltáncoltam. Ez meg egy teljesen egy karakterszerep, ami szintén egy táncos kihívás, de nagyon sok színészi játék is van benne. Természetesen az ember tisztában van a korával, avval is tisztában vagyok, hogy mennyit tudok nyomni a dolgon. Tehát olyan értelemben, hogy nem a csillagokat akarom leszedni, de azt hiszem, hogy megfelelő módon el tudom táncolni, mert különben nem vállalkoznék erre.
Nem is ez a lényege, hanem az, hogy az ember fölmegy a színpadra, akkor ott az egy más állapot, ott akkor elhiszi, és adrenalinból és előadásból, ezt még meg tudom csinálni, és ott egy fél rossz mozdulat, vagy egy fél rossz gondolat lehet, és akkor utána 2 héten keresztül húzod a lábad, mert éppen meghúzódott a nem tudom bokád.
Hát ez benne van a csomagban, az, hogy meghúzódik, vagy valaki rosszul lép, de hogyha mondjuk ezt kihagyjuk, ezt a gondolatsort, hanem arra koncentrálunk, hogyha egy kicsi a másikra, hogy jó-e, amit csinálok, vagy nem jó, amit csinálok. Itt azért megvan az, hogy egy kicsit viccesen fejezzem ki magam, mindig az az eredeti, amit én találok ki, mert ugye az én koreográfiám, de természetesen az ember nagyon nagy színpadi tapasztalattal, meg ugye folyamatosan ugye én próbálok a világon több helyen is a darabjaimat, azokat tudom, hogy hol lehet spórolni, egy kicsit hol lehet beleadni. Ez ugyanolyan tapasztalat, hogy például, hogyha egy sporteseményen megnézek valamit, és mindig csak puffogtatnak, hogy a legjobb, a legjobb, a legjobb, akkor elámul az ember, és utána megszokja. Tehát nagyon tudni kell adagolni, hogy hol teszek bele, hol veszek vissza, hogy megint a hű érzés legyen, amikor valami nagyobb dolog jön. Tehát itt is én tudom nagyon jól, hogy hol tudok egy kicsit spórolni, inkább játszani, hol viszont azért a testemet egy kicsit megkínozva valami nagyobb dolgot csinálni. Tehát ezek a színpadi rutinnal megjönnek.
Kicsit nézzünk rá felülről erre a bizonyos előadásra. Úgy kezdtük egy jó 20 perccel ezelőtt, 25 perccel ezelőtt a beszélgetést, hogy egy musicalről fogunk beszélni, ezt mondtam. Na most a Hófehérkéről beszélünk, amiben szöveg nem sok van. Sőt, szinte semmi, mégis úgy apostrofálják ezt a bizonyos előadást, hogy ez egy musical, és a musicalhez hozzá tartoznának, ugye, a műfaji sajátosságukból kiindulva, az, hogy néha beszélgetnek, néha énekelgetnek benne, és ez most egy olyan különleges musical.
Hát igazából a Kocsák Tibor barátommal, amikor csináltuk a darabot, akkor hát először is az volt a lényeg ebben, hogy úgy szerettem volna megcsinálni a darabot, hogy musicales legyen. Tehát ez a musical feeling, a musicalnek a zenei hangzása, a musicalnek a látványvilága legyen, tehát egy előadást csináljunk, ami vonza az a közönséget, és nem csak a balett közönséget, aki tánc vagy tánc közönséget, hanem tényleg, aki szeret színházba menni, elejétől végig érthető legyen a cselekmény, és egy olyan előadással legyenek élménnyel gazdagabb, amit haza tudnak vinni. És hát Kocsák Tibor barátom az musical zeneszerző, nem is akármilyen, és azt kértem, hogy valami musical zenét csináljál, és akkor amikor megcsináltuk, akkor tényleg a hangzásban, meg a motivumokban, meg a táncában, meg mindenben nagyon musicales volt, és akkor abban maradtunk, hát ez egy gavázából egy dancical, hogy olyan, mint a musical, csak nem énekelnek. De hát ugyanolyan vicces volt, hogy mindig bementünk a kis terembe, én elmondtam, hogy mi fog történni, hány perc, körülbelül mit szeretnék, milyen hangulatban, akkor elkezdtem táncolni a ritmust, azt ő átvette, akkor elkezdett improvizálni, arra én táncost improvizáltam, és akkor utána hazavittük, egy hét múlva találkoztunk, ő kipucolta az ő részét, én az enyémet, utána összetettük, javítottunk rajta, és akkor mentünk tovább. És akkor egy ilyen próba után mentünk ki, és ugye hát az együttes nagyon kíváncsi volt, hogy na, mi van, hogy álltok, hogy át, kész a darab, már csak a zene és a tánc hiány. De nagyon jó hangulatban és nagyon lelkesen csináltuk, és ez rányomta a pecsétjét a darabra minden szempontból.
Legutóbb tavaly, 2025 év elején, tehát lassan egy évvel ezelőtt volt a bemutatója az Operett Színházban, előtte azért volt egy-két bemutató. A darab sikere töretlen, akárhány bemutatót játszottatok a világ akármelyik pontján, volt Európában, Ázsiában, Ausztráliában, mindenhol is. Olyan darabról van szó, a Hófehérkéből magából kiindulva, ami gyerekeknek szól, de a felnőtteket is elvarázsolja. Mi a titok, Gyula? Mi az, ami miatt ez ilyen sikeres és népszerű tud lenni?
Hát először is a darab nem infantilis, tehát érthető a cselekménye, nagyon zenei, hiszen együtt csináltuk a zenét és a koreográfiát, aminek minden egyes mozdulatnak megvan a zenei háttere, és olyan íve van a darabnak, a humorának, hogy egy felnőtt teljesen más ívben követi a darabot, és élvezi, mint egy kisgyerek. És mind a kettőnek egy nagyon nagy élményt ad. Az nagyon rizikos egy olyan darab, amelyikben sok humor van, hogy különböző helyén a világnak hogy veszik ezt a humort. De nagyon megnyugtató számomra, hogy Ausztráliától Kazaksztánig, vagy Tallintól Moszkváig ugyanúgy mosolyogtak, és nevettek, és jól érezték magukat. És azt hiszem, hogy az, ami borzasztóan fontos, hogy például, amit Tallinnban a premier után a kritikában volt, ezt szoktam ismételni, hogy ez a darab olyan, mint egy boldogsági injekció, hogy az ember egy két-két és fél órára elfelejti búját, baját, újra gyerek lesz, és újra boldogan átéli ezt az előadást. És azt hiszem, ha valaki ilyet tud adni a közönségnek, akkor már nem hiába élt.
Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban a Kossuth Díjas táncművész, koreográfus, ifjabb harangozó Gyula. Mindjárt folytatjuk a beszélgetést.
A kultos az éj, maga nézd, mama, ma te lepőd. Te vagy az ár, én a kulcs, ami belepőd. A gyertőjel velem, mint egy részeg ékezet. Tied a lábam, enyém a kép.
A tegnapot becsomagoltuk szorosan a mába. Tudom, elég csak egy pillanatra elengedni a kormányt. Megremeg a láb, lelkem ócsgatták holmány. Mikor azt hiszem, már kint vagyok, valami mindig visszaránt. Koravén gyermekben fúdokló tiszta lány. Hogyha nem ismerem, nem is félek tőle. Ha jól is laktam, én kérek még belőle. Ha nem vagy itt, nincs ki önmagamtól megvéd. Néha ide álmodlak még magam mellé.
Néha ide álmodlak még magam mellé. Néha ide álmodlak még magam mellé. Néha ide álmodlak még magam. Szani Rolanddal.
Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is, abban is még mindig a Kultúrfitness, és még mindig ifjabb harangozó Gyula táncművész koreográfus ül velem szemben a stúdióban. Még egyszer köszöntelek, de jó, hogy jöttél. Szervusz, Gyula.
Szervusz, és üdvözlöm a hallgatókat.
Még mielőtt rátérünk arra, hogy a nagy generáció egyik tagja vagy, hogyha a tánc életről van szó, azelőtt a gimit állítólag ez neked a becenevet szakmai berkeken belül, az kitől és hogyan kaptad?
A saját magamtól kaptam, mert amikor még nem tudtam beszélni, akkor a szüleim mondták, hogy mondd szépen Gyuszika. Mondom, gimi. És akkor mondd szépen Gyuszika, gimi, és akkor egy idő után feladták. És így maradtam a gimi, és tekintettel arra, hogy édesapám volt a Magyar Nemzeti Balett alapítója ilyen formában, édesanyám az első balettmesternője az együttesnek. Gyerek kicsi korom óta jártam be a színházba, és akkor mindenki úgy ismert, hogy gimi. Amikor az iskolába kerültem, és azt mondták, hogy Gyuszi, azt se tudtam, kiről van szó. És aztán utána vissza, amikor végeztem már, tehát diplomáztam, visszakerültem a színházba, akkor ugye mind a osztálytársaim is, meg a, ugye, mert sokan kerültünk a színházba, például Szakály György, Lőcsei Jenő, ugyanabból az évfolyamból, hát ők is gimisztek, és aztán így rajtam maradt a gimi, akikkel jobba vagyok, vagy úgy vagyunk, akkor a gimi az maradt.
Az imént említettem egy ilyet, hogy a nagy generáció egyik tagja vagy. Akkor, amikor te belekezdtél ebbe, és akkor a 60-as, 70-es évekről beszélgetünk, szóval, hogy akkor még nagyon másképp működött ez a szakma, akkor még nagyon a klasszikus világhoz tartozott, és javíts ki, hogyha tévedek, de szerintem az elmúlt 15-20 évben, 25 évben, talán 2000 után azért ebben a szakmában is, ami egyébként, tehát hogy ismerve látva azt, hogy milyen oktatás, milyen képzés volt, milyen volt a balettművészek élete, szóval ebben a szakmában is volt némi változás.
Igen, és nem a javára változott a dolog, ugyanúgy, mint a magyar fociban, hogy valamikor mi nagy hatalom voltunk ebben és abban is, most ez nem így van. Ez részben talán a képzés hibája is, de részben annak is, hogy milyen hangsúlyt fektet rá a sajtó, a média erre a művészeti ágra. Az is egy nagyon fontos dolog, hogy ott változott sokat, hogy a technikai szintjük átlagban a balettművészeknek nagyon megemelkedett, tehát tényleg nagyszerű technikai tudásuk vannak, tehát kivitelezik a dolgokat nagyon jól, viszont futószalagon mennek mindenhol a világban időre, valahogy ez a gyors világ, futószalagon tanulják be a koreográfiákat, technikailag jól kivitelezik, viszont művészileg nagyon nagy a hiány. Tehát az, hogy személyiségek alakuljanak ki, tehát hogyha azt mondom a múltból, hogy akár a Fülöp Viktor, Kun Zsuzsa, Róna Viktor, Havas Ferenc, Orosz Adél, Keveházi Gábor, Szakály György, tehát itt teljesen más felkészülési módszerek voltak, sokszor hónapokig, vagy általában hónapokig készültünk egy-egy szerepre, és utána el kell szöszmötölni idézőjelbe a művészi interpretációval, mert nem mindegy, hogy milyen arckifejezés, milyen testtartás, milyen a testbeszéled, milyen a mozdulatod, és ez idő. Tehát ez nagyon nehéz, hogyha valakiben egy rossz beidegződés van, vagy úgy gondolja azt átalakítani egy jóba. Ehhez idő kell és türelem, és ez most sajnos a mai világban se idő, nincs semmire, se türelem, úgyhogy a nagy művészegyéniségek azok hiányoznak. Tehát ha megnézek egy előadást, akkor elcsodálkozom sokszor a technikai képességeiken, és tényleg csodálom, amit láttok, viszont 2 perc múlva elfelejtem, hogy kit láttam, mert nem ad át olyat, amit el tudok vinni haza, és tényleg ami úgy megmarad, és amitől több lesz az ember, ha megnéz egy előadást.
Maradjunk még kicsit a szakmánál magánál. 60-as, 70-es évek nagy generáció, említettél egy csomó nevet, akik egyébként letették a kézjegyüket, és a mai napig is ott van a klasszikus balett világában, a tánc világában a kézjegyük is. Akkor nyugodtan mondhatom, javíts ki, ha tévedek, nagy hatalom voltunk Magyarországon. Mi itt ebben a művészeti világban, vagy ebben a tánc stílusban, tánc szakákban. Hogyha elmegyünk keletre, akkor az oroszok. Ha elmegyünk nyugatra, akkor a franciák voltak azok, akik meghatározták egyébként ezt a világot. Manapság hogy állunk ezzel?
Mind a ketten megvannak ugyanúgy, tehát a dominánsak, az oroszok, a moszkvai Balsoly, meg a leningrádi Kirov, vagy pétervári Kirov, a Párizsi Opera, vagy a londoni Royal Ballet, tehát ezek mind olyan meghatározói a balettvilágnak továbbra is. Itt eltolódott a dolog, mert ugye egyrészt több pénz kellett hozzá, elszépkázták a jobb balettmestereket, nagyon sok ösztöndíjat tudnak adni versenyeken, zsűribe, látják, hogy ki tehetséges, kiből lesz valami, és akkor a utolsó egy-két évre elhozzák teljes ösztöndíjjal, amivel nem tud részben a presztízsük miatt, részben pedig az anyagi hátterük miatt az ember konkurálni. Tehát nagyon megváltozott a világ, ilyen nagyon farkas törvények vannak idézőjelben, és hát ennek isszuk a levét. Tehát másik nagyon érdekes dolog, tehát az, hogy most technikailag képeznek valakit, vagy művészileg. Művészileg borzasztóan fontos az, hogy a generációk egymásnak átadják a stafétabotot. És hát mondok egy példát, hogy 21 éves voltam, amikor a Coppelia főszerepét megkaptam a Ferencet, édesapám darabjában, anyámmal próbáltam. Hát kitűnő diplomával jöttem haza Moszkvába, nagyon nagyot ugrottam, forogtam, magasra ment a lábam, fiatal voltam, csinos voltam, szóval minden pozitívum az én oldalamon volt, és a paralel szereposztásom volt Havas Ferenc, akkor 40 pluszos, aki hát kevesebb, aki nem ugyanezt produkálta, mégis nagyobb sikere volt, mint nekem. És akkor úgy ilyenkor elgondolkozik az ember, mondom, hogy miért, hogy? Mert amit az előbb is említettem, de az ember elkezd pufogtatni, és teljes erőből mindent csinálni, lehozni a csillagokat, akkor egy idő után megszokják. Ő viszont tudta, hol tud kevesebbet, többet, hol ad, hol milyen gesztusokat használ, és akkor elkezdi nézni az ember az, hogy ő mivel kompenzál. Tehát mi az, amit én hozzá tudok adni a saját interpretációmhoz. Itt viszont sajnos az utóbbi 15 évben ez ki lett írtva. Hát hogyha most megkérdezlek, hogy mondjál három nevet, vezető szólistát a Magyar Állami Operaházban, balettost, na ugye, csóválod
már a fejed. Már rázom a fejemet.
Na, ez a probléma, tehát ez is egy hatalmas probléma.
Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban ifjabb harangozó Gyula, táncművész, koreográfus, icipici szünetet tartunk, aztán jövünk vissza és folytatjuk.
Hello padló, hello négy fal, szobámban vagyok a fejem, zsiborog a bőröm, láb, remeg a kezem. Jön nincsen, élek ingyen, tusztom nincs, mi legyen velem, mintha csak álmodnám, hogy ez a jelen, mintha csak álmodnám, hogy ez a jelen. Szívem
legyen velem.
Kulturfitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is, abban is még mindig a Kulturfitness, és még mindig ifjabb harangozó Gyula táncművész, koreográfus, Kossuth Díjas táncművész és koreográfus ül velem szemben a stúdióban. Még egyszer köszöntelek, de jó, hogy jöttél, szervusz.
Szervusz, és köszöntöm a hallgatókat.
Meg annyi dologról beszélgettünk az elmúlt szűk háromnegyed órában, arról viszont még nem, hogy végeztél az Állami Balettintézetben, aztán kelet felé vetted az irányt, és a moszkvai tudományokat próbáltad magadba szívni, már ami a táncot jelenti. Te miért nem Franciaország felé indultál el? A rendszer miatt könnyebben engedte az akkori rendszer az, hogy kelet felé menj?
Apró javítás, nem végeztem a Balettintézetbe.
De jártál oda?
Jártam oda. És tekintettel arra, hogy ugye édesapám nem volt a akkori rendszernek a kegyeltje, viszont nagyon értékelték nemzetközileg, eléggé patt helyzet volt közte és a rendszer között. És amikor én jelentkeztem a Balettintézetbe, akkor nagyon ellene volt, mert mondta, hogy érezte két dolog miatt. Egyik, hogy nagyon jól tanultam, kitűnőre érettségiztem, általában kitűnő voltam, mondta, hogy kétszer kettő mindig négy, és a 40 éves korodra mérnökből főmérnök lehetsz, orvosból főorvos lehetsz, balettnál ott vége szakad a karrierednek, akkor el kell gondolkozni, hogy koreografál valaki, ha van tehetsége hozzá, vagy igazgató lesz, a szerencséje van, és esetleg tehetsége van hozzá, vagy balettmester, tehát az egy nagyon nehéz dolog, de a másik az, hogy én voltam az eszköz, amivel tudtak rajta ütni. És amikor fölvettek a Balettintézetbe, amiről ő nem tudott, mert édesanyámmal mentem a felvételekhez, amikor mondtam neki, hogy hát fölvettek, hát ez az én döntésem, ő nem néz meg, ez teljesen rám bízza a dolgot, ő nem támogatja, de ha eljutok addig, hogy diplomát kapok, akkor eljön a diplomakoncertre, hát sajnos addig meghalt. Viszont később értettem meg, hogy volt igaza, mert a negyedik évfolyam 14 éves koromban, mint tehetségtelen vagy elég nem elégséges, megbuktam balettból, néptáncból, történelmi társas táncból, tehát ismételnem kellett az évfolyamot. És a hatodik évfolyam után már nem lehet eltanácsolni senkit, hanem az utolsó három művészképzőt azt már lejárja az ember, és táncos lesz, és akkor már látta, hogy baj van, hogy már belőlem táncos lesz, mert átmentem a hatodikon, és ő volt kétszer a moszkvai nemzetközi balettverseny zsűri elnök helyettese, 69-ben és 73-ban, és 73-ban a Furceva asszony, aki a kultuszminiszter volt, ő is a zsűribe volt, és akkor megkérte őt, hogy esetleg átmehetnék-e Pétervel Leningrádba akkor, úgy, mint Keveházi Pongor, de Leningrád visszautasított, mert ők csak posztgraduális oktatást vállaltak, és akkor Moszkvába, hát akkor próbáljuk meg Moszkvát. Úgyhogy egy turista útlevéllel mentem ki Moszkvába, úgyhogy hát, ha fölvesznek, nem, hogy fölvettek, egy bizottság előtt kellett bizonyítani, hanem ugrattak, visszakaptam azt az itt elvesztett egy évemet, úgyhogy végül is ebben jól jártam, sajnos ugyanebben az évben édesapám meghalt, akkor hazajöttem október végén a temetésre, és nem akartak visszaengedni, mert hogy turista útlevéllel voltam, és nem áll nemzetközi egyezmény alapján, és akkor Olga Vasilyevna Lepesinska, egy kitűnő szovjet balettmesternő, orosz balettmesternő itt volt nálunk, aki jól ismerte a szüleimet, mert többször is itt tanított, és följött gondolálni, és hát a kitűnő orosz tudásommal, amit két hónap alatt megszereztem, elpanaszoltam neki, hogy hát nem kapom meg az útlevelet, mert nem kapok ablakot, mert most már se tudják, mi az az ablak, és azt mondtam, micsoda, adjam oda az útlevelét, ő november 7-én meg van hívva a parlamentbe, és olyan botrányt csinál, hogy úgyhogy végül ő csinált egy botrányt, akkor visszakaptam, és akkor nagy kegyesen megengedték édesanyámnak, hogy az özvegyi nyugdíjából fizesse a moszkvai tanulmányaimat, úgyhogy én vagyok az egyetlen, aki saját költségen Szovjetunióban tanultam a szocializmus alatt, és akkor ott végeztem, miután itt hagytam a Balettintézetet, és ott le kellett diplomáznom, és mert diploma nélkül viszont nem táncolhattam volna az operába, és hát nagyon sikeres volt a dolog végül is, mert ugye osztályelsőként kitűnő diplomával végeztem, és hát ott államvizsgázni kellett balettból, akkor padödőből, ami páros tánc, és hát a legfontosabb politikai gazdaságtanból, mert anélkül nem ugrik a táncos nagyon, úgyhogy mindezt oroszul csináltam, de hát végül is, tehát nem itt végeztem, viszont hazajöttem, és a saját évfolyamommal lekoncertvizsgáztam, akkor már így a diploma után, ahol nagyon érdekes volt, mert több fiú volt abban az évfolyamban, mint lány.
Kettő utolsó kérdés a végére, Gyula. Az egyik az az, hogy számtalan dolgot csináltál az elmúlt 7 évtizedben, és nemrég volt, május 4-én, ha minden jól megy a születésnapod, Isten éltessen így utóra.
Köszönöm.
Szóval, hogy számtalan dolgot csináltál, a legnagyobb főszerepeket eltáncoltad bárhol a világban. Romeo és Júlia, Fából faragott, Királyfi Kupé, egy csomó mindent említettél. Voltál impresszárió, vezettél különböző társulatokat, alapítottál különböző társulatokat. Hogyha visszatekintesz az elmúlt 7 évtizedre, volt olyan pont, amikor azt mondtad, hogy most vagyok ott, ahol szerettem volna lenni, vagy ami a sok közül, a sok feladat, a sok szerepkör közül a legmeghatározóbb volt az életedben, akár szerepek, akár igazgatás, akár alapítás tekintetében?
Az az igazság, hogy mindig az, amit csináltam, az volt éppen a legfontosabb, mert amikor táncoltam, akkor erre koncentráltam. Tehát ez volt akkor a legfontosabb, mindent ennek rendeltem alá. Ugye mondtam, hogy sok operációm volt, akkor abba hagytam, akkor elkezdtem mással foglalkozni, nagyon furcsa volt, egy export-import kereskedelmi vállalatom először, mert annyira fájt mindenem akkor, hogy ránéztem egy balettrudra, és már fájt. Aha. És akkor inkább azt mondtam, el szeretnék menni a színházból, és mást csinálni, és akkor ezt csináltam, de adtam akkor autóalkatrészt Szamorából, adtam el Jamaikába, mert tudok oroszul is, spanyolul is, vagy Panamába, a raklapot Jugoszláviába, akkor még Jugoszlávia volt, vagy Tungsra még öt, tényleg sok mindent. És akkor egy idő után viszont megkértek, éppen Sárdi Mihály volt akkor, aki Operettszínházban is nagyon sokáig volt vezető pozícióban, ő volt a Szabadtérének a menedzsere, és akkor fölhívott, hogy eltűnt egy orosz együttes, akivet akartak hozni, és hogy nem tudok-e hozni egyet. És mondtam, jó, akkor a Sztenyiszlászki Nyemirovics Dancsenko színházat hoztam a Zsizellel, 90-es évek elején, és itt kezdődött tulajdonképpen az impresszárió pályafutásom, és utána fölhívtak az évfolyamtársaim, hogy hát mit tudom én, Moldáviába első szólista, és annyit nem keres, hogy húst vegyen a spagettire. Akkor Dózsa Imre éppen Csillébe volt balettigazgató, panaszkodott, nincs szólistája, akkor mondtam, hogy itt Pesten találkozatok, nézd meg, azóta is ez a Volodya évfolyamtársam ott van, és már professzor és egyetemi tanár. Tehát, és akkor így lassan elindult, mert tudok öt nyelven, és kapcsolataim voltak, a táncból még megvoltak, és akkor egy idő után már honvágyam volt a színház iránt, mert végül is csak ezt tanultam, úgyhogy el kellett dönteni, hogy most vagy kereskedés, vagy impresszálás, akkor az impresszálás mellett maradtam. Nyitottunk egy irodát Ausztriába, egy a Rieder Promotion-t, akivel a Kirov operát egy hónapra Grazba, a Balsoi operát is egy hónapra Grazba, Innsbruckba, szóval sok minden, sokfele komoly, nagyon komoly dolgokat csináltunk, és utána lettem igazgató Budapesten, balettigazgató, akkor ezt le kellett erről mondani, mert egy érdek ellentét állt fel, akkor az igazgatás volt a legfontosabb, és ugyanolyan megelégedéssel álltam, úgy hívjuk, hogy Viszérpá, ahol bejönnek a földszintre a nézők, és akkor mint igazgató odálltam, néztem az előadás után a sikert, és ugyanolyan jó érzés volt, mint amikor nekem tapsoltak a színpadon. Utána meg, amikor koreográfáltam, akkor mondom, véletlenül csúsztam ebbe is bele, akkor is, hogyha a darabomnak sikere volt, és akárhol a világban vagyok, most is tegnap előtt jöttem vissza Szerbiából, ott a Don Quixote-on megy, és mennek görög turnéra, és ott is néztem az előadást, és ugyanolyan megelégedéssel tölt el, vagy boldogsággal, amikor nekem tapsoltak a színpadon. Én úgy gondolom, hogy nagyon kerek volt így szakmailag az életem, nincsen hiányérzetem, és szeretem ezt mondani, két dolgot. Egyik, hogy az utánam jövő generációnak, ugye hát azért csak megbuktam háromból, mint tehetségtelen, és mégis karriert csináltam. Hogyha az ember hisz valamiben és tesz érte, akkor nagyon nagy eséllyel ez meg is lehet. A másik dolog viszont, hogy borzasztóan szerencsésnek tartom magam az életben, mert azt csináltam egész életemben, amit szerettem, és még ráadásul jól is éltem belőle.
Legeslegutolsó kérdés a végére. Említetted, hogy Szerbiából jöttél vissza, koreografáltál, Don Quixote, ugye azt említetted, illetve nem sokára fölállsz a színpadra, és a Hófehérkében a saját darabodban a Banyát fogod eltáncolni. Mi az, ami előtted van? Mi az, amire most készülsz? Ami most nem tudom már éppen, benn vagytok a kis teremben, és mutogatod nekik a gyakorlatokat itt az Operettszínházban, vagy bárhol a világban?
Nem, most, az az igazság, hogy ez, amit mindent elmondtam, és amiről beszéltünk, ez azért nagyon igénybe vett, és most a család a legfontosabb. Az az igazság, hogy megkeresnek a lehetőségek, tehát nem kell utána futnom. Nem szeretnék már mókuskerékbe lenni, mint igazgató, vagy egy kötelező koreográfus, akinek meg kell csinálni bizonyos számú darabot. Hihetetlenül nagy dolog, hogy én választhatom meg, amit csinálni szeretnék, és mindig most már látja az ember az a fényt az alagút végén, és ez nagyon fontos, hogy nem mókuskerékként csinálja a dolgokat, mert egy igazgatónak lement a premier, rögtön már kezdődik a következőre a felkészülés, vagy a koreográfus, hogyha muszáj, akkor következőről. Szóval megkímért az élet az élettől, és én úgy gondolom, hogy ha Jóisten egészséget ad, és a családdal, és a munkával ilyen arányban, ahogy most vagyok, el tudom tölteni az életemet, akkor nagyon boldog leszek.
Gyula, nagyon szépen köszönöm, hogy jöttél. Kellemes további szép estét.
Köszönöm szépen.
Lassan járom, gyorsan érzek, szívem bátor, halkan félek. Álmaimban utcák, képek, kóborlásom, teljességem. Jöttem, mentem, estem, keltem, folyton útját járja. Azt képzelem, hogy egyszer úgyis megvár a végzetem, de ha magamban is még tomborok, és gondolom, hogy amit másokban is látok, enyém lesz majd, talán nekem sem elég. Felébredek, és látok, ahogy látok, a megszokott, de mégis ismeretlen kép. Azt mondjátok, gyorsan érek, máshogy nem megy, lázban égek, kértőn nézek fel, az égbe s létezem.
Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és abban is még mindig a Kultúrfitness, amiben ma még nem volt programajánló. Hétfő van, hogy mi a mai menü, a hét elei menü, ez most kiderül. Fekete Laci már itt van a stúdióban. Szia Laci, mára mit hoztál?
Szia Roli, és köszöntöm a hallgatókat is. Hát a Média Klikken is visszanézhető a Viharban című 1966-ban bemutatott fekete-fehér magyar film. A filmben egyébként egy szerelmi történetet láthatunk kibontakozni, aminek középpontjában Sándor, egy vitorlás kapitány áll. Ki játsza őt? A legenda, legendás színész, Bud Spencer, magyar hangja?
Bújtor István.
Ő alakítja, úgyhogy már ezért megéri megnézni, ezt ajánlanám mindenkinek.
Nagyon szépen köszönjük, Laci.
Köszönöm.
Miért hagysz időt, hogy gondolkodjak, a szavak nélkül rég kimondtad, súlytalan emlék vagyok a szádon. Tudom, szerettél én sokkal jobban. Csak egy lépést, most is várlak, nem volt kérdés, ugyanúgy így alakult.
csak egy lépést, most is várlak, nem volt kérdés, ugyanúgy így alakul. Az ég felé, mert én bárhol járok, te velem vagy zápor, nem mosod tőlem az álmot, mit súgok az ég felé. Csak száguldunk a szembeszélre, magam árnyéka vagyok, ahol sosem férsz el, erre felé már minden korhatáros. Csak nyúlsz felém, de sosem érsz el, kapaszkodj belém, józan észre, míg belőled ébred minden egyes álmom. Lemaradtál, de csak egy lépést, most is várlak, nem volt kérdés, ugyanúgy.
Magyar, ez a Petőfi Rádió, mindjárt 11 óra lesz, úgyhogy elérkeztünk a mai Kultúrfitness végéhez. A mai Kultúrfitness első órájában Széchenyi Krisztián,